Nagy szeretettel köszöntöm az itt megjelenteket és Pálhegyi Ferencet, aki a mai előadást meg fogja tartani. Mielőtt meghallgatnánk ezt az előadást, azelőtt a 42. Zsoltár első versszakát énekeljük el. Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Mint a szép híves patakra az 51-ig. Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy kiadja nekik az eledelt idejében? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál Ura, amikor megjön. Bizony mondom néktek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt. Ha pedig a gonosz szolga így szólna szívében, késik az én Uram, és szolgatársait verni kezdeni, és együtt enne és inna a részegekkel, megjön annak a szolgának ura azon a napon, amelyen nem várta, és abban az órában, amelyben nem is gondolta. Akkor ketté vágja, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lesz majd sírás és fogcsiforgatás. Hajtsuk meg a fejünket, és kérjük Urunk áldását erre a mai alkalomra. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy újra együtt lehetünk a te igéd, beszédet, gondolataid hallására. Te áldásodért imádkozunk, Urunk, áld meg ezt az órát, másfél órát, hadd tudjunk most mindent kikapcsolni és reát figyelni. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy szólsz hozzánk, tanítasz bennünket, mindezt szeretetből teszed, kérünk, hogy nyisd meg a mi gondolatainkat és szíveinket a te üzeneted előtt. Jézus Krisztusért. Amen. Megkérjük az előadásra.
Köszönöm szépen. Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Mit rejt a jövő? Ez az izgalmas címe a mai előadásnak. Eszembe jut egy élményem, még abból az időből, amikor ifire jártam. Ugye nehéz elhinni, hogy volt ilyen, de volt, és nem is én voltam a legidősebb, inkább a fiatalok közé tartoztam. Egy Duna-kanyari kirándulás jut eszembe, ott valahol Nagymaros környékén vártunk a vonatra, oda jött egy cigány asszony, és jósolni akart, mert várta, hogy valaki hajlandó lesz a tenyerét megmutatni neki, és akkor majd megmondja, hogy boldog lesz. De az egyik társunk azt mondta neki, hogy hát jósolhat, ha megengedi, hogy előbb én jósoljak magának. Hát meglepte. És mondta, jó, hát jósoljon. És a barátunk azt mondta, ha meg nem tér, elkárkozik. Hát azt hiszem, ez pontos jövendő mondás volt. Eltűnt, nagyon hamar eltűnt szegény asszony, úgyhogy nem próbálkozott ott a jóslással. Én azt hiszem, hogy azért mindannyiunkat izgat, hogy mit hoz a jövő, mire gondolunk, tudjuk, igen, karácsony lesz, azt is várjuk, éppen advent időszakát érjük. Vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy az advent szó azt jelenti, hogy várakozás, nem azt jelenti, eljövetel. Venite adoremus, Veni, te adorémus domini. Ismerik ezt az éneket? Ismerjük. De magyarul szoktuk énekelni. Ó, jöjjetek, hívek! A lelki nagy örömmel erről az énekről van szó. Veni, te jöjjetek! Eljövetel. Jézus eljövetelének a várása, az advent. Volt egy első advent, amikor várták a Messiást. Ez az eljövetel bekövetkezett. Most is adventi korszakban élünk, várjuk Jézus második eljövetelét. Nos hát a jövőnek sok titkát természetesen nem tudjuk. De van, amit a Biblia világosan kijelent, azt tudjuk. Úgyhogy ilyen módon próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést. Először talán személyes életünkkel kapcsolatban. Mi az, amit biztosan tudhatunk? Személyes életünkkel kapcsolatban. Ugye éppen most beszéltem kedves régi ismerősünkkel, testvérünkkel, Rózsikával. Hát számukra a jövő azt hozza, nem tudom, elárulhatom, hogy lehet, hogy a kislányuk férhez megy. Hát ez majdnem biztos. Ugye? 99% lehet rá számítani. Aki középiskolába jár, számít arra, hogy le fog érettségizni. Emlékszem fizika tanárunkra, nagyon föl volt háborodva egyszer a tudatlanságunk miatt, és teljesen kiborult magából, és akkor azt mondta, hogy mi lesz az érettségin, mondta érettségi előtt egy évvel, 2-3 év múlva ki mikor odajut. Hát persze mindenki oda jutott azért a kellő időbe, így úgy, amúgy valahogyan átvittkértünk fizikából is. Úgyhogy a mi osztályunkban éppen senkinek nem kellett utána pótérettségire menni. Na most, amit biztosan tudhatunk saját személyes életünkkel kapcsolatban, azt a Biblia így fogalmazza meg, elvégzett dolog, hogy az emberek meghalljanak, és utána ítélet következik. Nem szép? Úgy gondolom, igaz. Fontos kijelentés. A kegyelmes Isten mondja, nem azért mondja, hogy ijeszgesse, hanem azért mondja, hogy figyelmeztesse. Nos hát olyan tudás ez, amit mindannyian tudhatunk, nem csak azt, hogy egyszer meghalunk, hanem azt is, hogy jó esetben megöregszünk. Azért mondom, hogy jó esetben, mert ha valaki nem öregszik meg, az azt jelenti, hogy túl korán meghal. Érheti baleset. Bármi lehet. De hát van egy menetrendje, sőt, egy genetikai program bennünk, amely az öregedést levezényli. Furcsa, hogy ezt mondom. Nem csak a fejlődés, mind a testi, mind a lelki fejlődés zajlik le egy genetikai program alapján, hanem még az öregedés folyamata is. Mikor kezdődik el? Nem tudom, tudja ezt valaki. A 3. évtizedben. Csak még nem vesszük észre. Egy darabig nem. Aki már elmúlt 20 éves, van itt olyan, aki még nem töltötte be a 20-at? Te is betöltötted? Még nem. Hát te még nem öregszel. De még egy kis idő. Ugye sokáig nem lehet észrevenni. Volt egy kedvenc kiránduló útvonalunk, valamikor, amikor még kicsik voltak a gyerekeink, nagyon szerettünk gyalogos kirándulásokat csinálni. Ez a kedvenc útvonal Pomásztól Szentendréig tartott, de úgy, hogy keresztül mentünk a Kőhegyen. Nem tudom, ki ismeri ezt az utat. Ugye szépen fölmentünk a Kőhegyre, jó meredek, Pomász felől. Ott ott van Petőfinek egy emléktáblája, ő is megmászta, és iszonyú magasnak találta, pedig hát nem olyan magas hely, csak meredek, hát alföldi gyerek volt, ugye nem szokott ehhez hozzá, és akkor még nem járt Erdélyben, az csak később következett be. Tehát az ember szépen fölkapaszkodik, ott fölérünk egy fennsíkra, abban az időben volt ott egy menedékház, nem tudom, megvan-e, aztán én láttam nagyon leromlott állapotban is, szép fennsíkon kell menni egy darabig, az ember úgy érzi, hogy most nem változik a szint. De aztán egyszer csak szép lassan kezd lejteni, majd észrevehető módon lejteni Szentendre felé. Nagyon jól példázza ez az ember életet. Először kapaszkodunk fölfelé, mondjuk úgy 20 éves korig, akkor úgy érezzük, hogy szinten vagyunk. Különösen, ha valaki egészséges, hát akkor ugye szinten van, nem öregszik. Különösen a hölgyek nem. A legszebb 10 év egy nő életében 29 és 30 között. És pedig enyhén lehet már a táj, csak nem lehet észrevenni. Azt egyszer csak már észre lehet venni, én már kezdem észrevenni. Nálam idősebb barátom mondta egyszer, hogy 3 fokozata van az öregedésnek. Nem mondtam ezt itt még, ugye? Mert nem akarom ugyanazt elsütni mindig. Először az ember csak maga veszi észre. Ez az első fokozat. Második, észreveszik már mások is. A harmadik, már csak mások. Most én nem tudom, hogy ez egy boldog állapot-e. A lényeg az, hogy ezzel szembe kell néznünk. Valóban genetikai program, van olyan genetikai betegség, amelyben ez a folyamat az átlagosnál gyorsabban megy végbe. Hát 8-10 éves gyerekek úgy néznek ki, mint egy 70 éves, tehát ráncos az arcuk, fehér a hajuk. Na most ebben elég nagy egyéni különbség van, hogy ez az öregedési folyamat kinél milyen tempóban megy végbe. Vannak olyan alkatú emberek, akiknél lassabban megy végbe, vannak akiknél gyorsabban, de hogy mindenkinél végbe megy, elég sokáig él, abban biztosak lehetünk. Na most azt is megmondja a Biblia, és ez is a személyes életünkre vonatkozik, hogy a biológiai halállal nincs vége az életnek. Ahogy az idézett igében áll, mindannyian meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt. A Krisztus ítélő széke előtt. És az azt jelenti, hogy a megváltott embernek, aki elfogadta Isten kegyelmét, ott nem kell félnie. Mert az a Jézus ül az ítélő székbe, aki az életét adta értem, aki szeret engem. Hát kell akkor félni? Annak kell félni, aki nem fogadta előtt. Annak félni kell. Na, ez vonatkozik a személyes életünkre, de azért hadd mutassak még egy egyszerű táblát. Egyik jele az öregedésemnek az, hogy én, ha elfelejtek valamit, most például elfelejtettem azt a kis lézer pontmutogatót elhozni, úgyhogy majd valahogy másképp mutatom. Talán olvasható, hogy hát egy nagyon általános folyamatot érzékeltek az, amit fönt van, de bizonyos körfolyamatok lezajlanak, megéhezem, enni kapok, megint megéhezem, enni kapok, elmúlik az éhség, de megint megéhezem. Ugye ez megy folyamatosan az ember életében. Vagy dolgoznom kell, dolgozom, hogy tudjak élni, utána ki kell pihennem magam. Ki pihennem magam, hogy tudjak dolgozni, Tehát az egész élet így megy. Gyűjtöm az energiát, elhasználom az energiát. Megint összegyűjtöm, megint elhasználom. De közben szépen megyek lefelé. Na most, ugyanakkor mindig van valami, amire várok. Kisgyerekeknek néha nagyon fontos az, hogy följebb lépjen egyel. Ugye, majd, ha nagy csoportos leszek. Nagy csoportos lesz. Majd, ha iskolás lesz. Aztán iskolás lesz. Iskolások reménykednek valamiben. Persze. Majd, ha leérettségizem. Az is megtörténik. Előbb-utóbb megtörténik. Aztán majd, ha fölvesznek az egyetemre, itt már nem biztos, hogy fölveszik. Mert tegyük fel, hogy fölveszik. Majd, ha kapok egy jó állást, kapállást, valamiért, nem biztos, hogy jót. Majd, ha megházasodom, nem biztos, hogy megházasodik. Egyre többen vannak, akik ezt nem teszik. Majd, ha jobb állást kapok a mostaninál, és többet keresek, esetleg azt is eléri, majd, ha lesz saját házam, majd, ha nyugdíjas leszek, de jó lesz, de sok időm lesz akkor, ugye ebben is reménykednek emberek, nyugdíj előtt, és majd, ha mi következik utána? A fejünket szoktuk a homokba dugni, amikor nem nézünk ezzel szembe. Tehát mindig várunk valamire, valami jobbra, lehet, hogy az a jobb bekövetkezik. De az nem azt jelenti, hogy végállomás. Tehát nincs végállomás, hanem megy tovább. És ahogy az előbb mondtam, a biológiai halállal sincs végállomás. Néhány gondolatot szeretnék még fölidézni azzal, ami itt a táblának az alján van. A kincs, amiért porig égtem, egy Hosszolányi verse utal, boldog, szomorú dalra. Elsorolja, hogy mi mindent elért már, hogy már ismert költő, énekes fiának híva vén Magyarország. Már van, mit ennem, borom is van, már előre köszönnek az utcán, úgy látom, ismered a verset. Tehát sok mindent elértem, de valami hiányzik, a kincs, amiért porig égtem. És az utolsó sor így hangzik, itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Talán Jézus szavai is a fülünkbe csengenek, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol megemészti a moly, megrágja a moly, megemészti a rozsda, ellopják a tolvajok, hanem mennyei kincseket gyűjtsetek. Úgy olvassuk a Bibliában, Máté evangéliumában, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, de ez nem azt jelenti, hogy majd akkor kezdem gyűjteni, amikor oda jutok a mennybe. Most kell mennyei kincseket gyűjteni. Bizonyos értelemben a hívő ember a mennyben él. Itt a földön is, ebben a földi testben maradandó értékeket, olyat, hogy hűség, szeretet, béketűrés, önfeláldozás. Soroljam még, aztán mindenki tudná. Sorolunk tovább. Vagy mesékre érdemes gondolni. A cél a királylány keze. Mindannyiunk életében jelen van, legalábbis amíg kapaszkodik fölfelé a kőhegyen. Tehát a szerelmi beteljesülés. Ha ő is szent. Lilla szívét kértem, megadá az én. Aztán, hogy nagyon jó lehet ez akkor sokan elünk. Amikor ez történt, na de hát utána ugye szét hoztuk a remény. A mesében esetleg a hattyúból lesz királynál, és akkor kiderül, hogy hát tett hattyúra vágyom, mint amilyen ez. Ez nem elég jó. Kiderül, hogy vannak rossz tulajdonságai. Csipke, rózsika, de jó volt róla álmodozni. Megvan, kiderül, hogy csupa tüske. Aztán, hát a fele királyság, ugye dicsőség, hatalom, az is ott van a mese végén, de új földek hódítására indulok. Ami van, az nem elég, mást akar a feleség, ismerjük a csuka és a szegény halász történetét. Ugye a mesék teli vannak ilyen fajta bölcsességgel, de a fele királyság lehet, hogy komfortos élet, de bővítem a csűreimet, és itt egy jézusi példázatról van szó. Elmondja Jézus, hogy volt egy gazdag ember, akinek jól termett a földje, annyi termett, hogy már nem tudta elraktározni. De akkor elhatározta, hogy bővíti a csűreit, újakat épít, ezért dolgozik. És mi lesz azután? Jézus úgy fejezi be ezt a példázatot, hogy bolond. Még az éjjel elkérik a te lelkedet, és akkor kié lesz, amit fölhalmoztál. Talán idősebbek néha be tudnak számolni erről, hogy mi lesz azzal, amit fölhalmoztak, vagy lehet, hogy ők már nem tudnak. De néha mások életében az ember végignézi, az örökösök a féltett bútorokat, ruhákat, ha sikerül, eladják a bizományi áruháznak, vagy valakinek, kiderül, hogy nem is ért olyan sokat, vagy egyszerűen kiteszik lomtalanításkor. Valahogy meg kell szabadulni tőle, hát nem férünk el tőle. Mi most beköltöztünk egy idősek otthonába, viszonylag sikerült ott nem átvinni mindent. Tudnék, hallottam olyanról is, valaki meglátogatta a régi kedves ismerősét egy ilyen helyet, és azt mondta, hogy alig tudott elférni abban a lakosztályban, mert teljesen tele volt zsúfolva, ugye a kedves régi bútorokkal. Rég nincs rá szükség. De ott bolond, még az éjjel eltérik tőled a te lelkedet. Igen, hát érdemes személyes életünkkel kapcsolatban úgy gondolkodni, ahogyan Isten igényéből azt megtanultatjuk. Na de mire gondolunk a jövővel kapcsolatban, társadalmi méretekben? Mit rejt a jövő? Lehet, hogy vannak, akik a 2006-os választásokra gondolnak. Vajon mi lesz? Aztán nem csak a pártok szoktak erre gondolni, mások is. Vajon mi lesz? Lehet tudni? Én aztán igazán nem lehet tudni, sőt azt sem lehet tudni, hogy mi lesz, ha X vagy Z nyeri meg. Reménykedni lehet? Lehet. Hát miért ne lehet? De valójában nem tudjuk. De hadd mondjam azt, hogy vannak ennél sokkal fontosabb dolgok. Nem lényegtelen. Tehát az embernek dolgozni kell a jövőn, nem csak a saját jövőjén, meg a gyereke jövőjén, aki éppen férhez menni készül. Vagy a saját karrierjén, amikor még éppen tanul, persze, hogy dolgozni kell, és építeni kell, de túl kell látni. Ahhoz, hogy az ember jó döntéseket tudjon hozni, akár a kincsek gyűjtésében, vagy akár másban. Mit várhatunk? Miről szól Isten igényének néhány fejezete, sőt, egy egész könyv, és itt elsősorban a Jelenések könyvére gondolok. Beszél a jövőről. Beszél a jövőről, egyébként nem csak a jövőről, ott az elején, amikor leírja János látomását, akkor van egy olyan kijelentés, hogy ami van, és ami lesz. Hát persze, hogy a könyvnek nagy része a jövendőről szól. A jelen állapotot is leírja. Az akkori jelen állapotot. Az akkori jelen állapotot, ami talán még most is tart. Hát ezt hogy érte? Amikor a Biblia utolsó időkről beszél, akkor egy egész világ korszakra gondol, mégpedig Jézus mennybe menetelétől második eljöveteléig. Most ebben a világ korszakban élünk. Tart már közel 2000 éve. Ha ezt tudjuk, akkor talán jobban értünk valamit, különösen, hogyha Máté 24-et vagy Márk 13-at olvassuk, mert ott úgy tűnik, hogy Jeruzsálem pusztulása, Jeruzsálem pusztulásának a megjövendülése és Jézus második eljövetelét közvetlen megelőző idő, mintha egyben mosódnának. Nem tudom, volt egy ilyen érzésünk, amikor olvastuk. Igen, valóban egyben mosódik, mind a kettőre utal. Jeruzsálem pusztulása bekövetkezett 70-ben. Jézus második eljövetelét jelző jelenségek között pedig miket olvasunk? Hallottok háborúkról, háborús hírekről, földrengésekről, mindenféle természeti katasztrófáról, égi jelenségekről. Hát erre azt mondjuk, hogy hát most ilyenek vannak. Persze mindig voltak. Földrengés volt régen is. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a mi korunkban ezek sokkal sűrűbben jelentkeznek. Ezt el kell ismerni. Voltak betegségek, járványok mindig. Pest is járvány, néha végig söpört Európán. Nagyon sokan meghalnak. Legyőzzük most már az ilyen betegséget. Legyőztük a pest is, aztán legyőztük a tüdővész. Na de újabb és újabb betegségek vannak, nem? AIDS. Mi van legújabban?
Madárinfluenza.
Négy éves kislány mondja, hogy én annyira szerettem volna mindig madár lenni, de mióta madárinfluenza van, már nem szeretni. Lehet, hogy ezt is le fogjuk győzni. Lesz valami más helyen. És arról már beszéltünk, hogy hiába fejlődik a technika, nem bírjuk a versenyt, nincs több időnk attól, hogy gyorsabban közlekedünk. Vagy hogy háztartási gépeink vannak. Sőt, tulajdonképpen csapdába estünk, mert most már nem tudjuk nélkülözni. Ugye milyen baj lenne, hogyha elmenne az áram. Hát itt lehetne tapogatozni gyertya után. Gyuri biztos hamar találna valahol. Mi lenne akkor? Meg hogy jutnánk haza? Miről szól a jelenések könyve? Nem a történelem menetrendje, hanem a történelem értelme. Tudnék, arról van szó, hogy Isten megítéli a világot. A gonoszság szaporodik, megnövekszik. A Biblia nem azt írja, hogy majd az egész világ megtér. Vannak, akik ezt hiszik. De a Biblia nem erről ír, hanem arról, hogy a szeretet sokakban meghidegít. meg bekövetkezik a hitehagyás, ezt is érje. Az utolsó napokban nehéz idők jönnek, írja Pál apostol az egyik levelében, és ott leírja az emberi önzést, a fiatalság önfelűségét. Csupa olyan jelenséget, ami már Pál korában megvolt, de mindez fokozódik. Tehát valahogy úgy lehet tekinteni ezeket a jelenségeket, mint amikor elindul a hegyről egy lavina, és ahogy zúdul lejjebb, egyre nő a tömege, és egyre nő a sebesség. Hát mi most már valahol ott tartunk, hogy nagyon nagy a sebessége, és én azt gondolom, hogy már nagyon hamar bekövetkezik Jézus második eljövetele. Igaz, hogy Luther is azt hitte, hogy legfeljebb 200 év. Hát azóta eltelt 400. Úgyhogy én nem tudom. Maga Jézus azt mondja, hogy sem a napot, sem az órát nem tudják, amikor az ember fia eljön. De amikor azt mondják, hogy biztonság, akkor. De azt is mondja, hogy az evangéliumnak hirdetni kell az egész világon. Hát vannak még fehér foltok, de éppen a kommunikációs technika segít abban, hogy eljusson mindenhol a földön. Mert olyan nagyon sok nem lehet. Igen, gyorsul a lavina. Na de mire számíthatunk mi a közvetlen jövőt illetően? Hát, hogy mit hoznak a 2006-os választások, azt nem tudom. Nekem is vannak vágyaim, szeretném ezt vagy azt, de azt tudom, hogy az az ország, amelyben igazság lakozik, az akkor jön el, amikor az Úr Jézus újra eljön. Nem volt soha a történelem folyamán olyan vezetés, amely tökéletes lett volna. Igen, mi gondolunk ilyen nagy történelmi előzünkre, Mátyás király, de jó lett volna akkor élni. Aki akkor élt, nem így gondolt. Ugye Betlen Gábor idejében, Erdélyben nem volt olyan rózsás. Persze jobb egy Betlen Gábor, mint egy nem tudom, mondjuk Szapolyai János. Úgyhogy jelen történelmi neveket most nem emlegetünk. Tehát van, amelyik jobb, de ember mindegyik. Az igazság birodalmát nem ő hozza el. Persze, amíg itt élünk a Földön, dolgoznunk kell ezért is, és felelősek vagyunk, mint magyar állampolgárok. És ami tőlünk telik, lelkismereteink szerint meg kell tenni, mire számíthatunk. Ugye látunk természeti jelenségeket. Mindannyian tudjuk azt, hogy növekszik a levegő szennyezettsége, hogy a vizek fertőzöttek. Hogy kiukadt az ózonpajzs. Védtelenek vagyunk az ultraviolett sugárzás ellen. És mind ez ellen lehetne tenni. Van globális felmelegedés. Lehetne tenni. Kiotói egyezmény. Mond valamit ez? Aláírták. Kik? Az az ország, amelyik a legjobban szennyezi a levegőt, és leginkább felelős a globális felmelegedésért, nem írt alá. Úgy tudom, hogy az USA-n kívül még Kína sem. De talán USA jelentősége a legnagyobb. Nő a terrorizmus. Meg lehet állítani? Az Egyesült Államok elnöke évek óta ígér, hogy megállítja. A gonoszság megnövekszik, jön a lavina, olyan, mintha barikádokat akarnánk építeni ellene, mondjuk ezekből a székekből. Igen, emberi gonoszság, természeti jelenségek. Belátható, hogy merre tartunk.
Tsunami. Hát jó messzi, ugye? Na és mi lesz, ha lesz a közelben? Madárinfluenza, hát olyan messzi, ott Kínában, nem tudom hol. Most már Romániában. Ott is találtam. Jó, de Magyarországra nem jöhet. Ez kizárt dolog. Kizárt dolog. A madarak röpül. Ide is, oda is. Szeretnék megmutatni néhány adalékot. Hát nem annyira mostanában, a 70-es években az úgynevezett római flu futurológusai tettek közzé egy jelentés, hát most már, de bőven több mint 30 évvel ezelőtt, és azt jósolt, igen, azokon a területeken kutatottak, amik ide vannak írva, hogy ahogyan, ha abban a ütemben folytatódik az iparosodás, a népesedés, az élelmiszerellátás, az energiaforrások, itt főleg az energiaforrások kimerüléséről van szó, és a környezetszennyezés, akkor a világ 2010-re összeomlik, jósolták akkor. Hát most már 2010 elég közel van, úgy sejtjük, hogy nem fog összeomlani 2010-re, már csak azért sem, mert bevezetik az eurót, ugye? De azt látjuk, hogy ezek a folyamatok mennek szépen tovább. Ugye az iparosodás, hát ahogy az ember itt a külvárosban utazgat, ugye látja, hogy egyre fogy az a terület, ahol még zöld növények élnek. De fölépülnek, hát Budaörs környékén nagyon sok ilyen van. Budakesziről, Budakeszin keresztül jöttünk ide. Budakeszi környéke is, legalábbis ebbe az irányba. Pedig van ilyen létesítményekkel. Népesség robbanás. Hát mondjuk Magyarországon nem annyira robban, de világviszonylatban igen. Ugye a túlnépesedés veszélye fönnáll. Nálunk éppen fordítva, sokkal nagyobb mértékben csökken a lakosság, mint ahogyan a statisztikák mutatják, mégpedig azért, mert Erdélyből, főleg Erdélyből, de Kárpátaljáról is, Délvidékről is áttelepülnek ide magyarok. Tehát ott a magyarság lélekszáma csökken. Na most nem csak ez történik, hogy csökken, hanem megváltozik az összetétele. De például a cigányság számaránya Magyarországon. Néhány évtized múlva egészen más lesz, mint jelenleg. Vagy az életkori tagozódás. Egyre több az idős ember, akit el kell tartani. Hát persze, ugye, okos állam majd igyekszik lefaragni az ilyen juttatásokról, hogy nem ám, nem lébecolunk az idősek otthonában, 20%-kal kevesebbet adunk. Előbb 40-et akar elvonni, lehet, hogy számítanak arra, hogy majd küzdenek ellene, és akkor nagylelkűen csak 20-at von el. Hiszen így történik körülbelül, nem? Mert hogy van olyan érzésem, hogy az eredeti szándék ez a 20 volt, de a 20-at jelentenek be, akkor kikövetelik, hogy csak 10 legyen. Élelmiszerellátás. Mit eszünk és mennyit? Meg miből mit? És milyen élelmiszert? Ugye bio élelmiszert. Hamisítják a biotermét. Néha csak egy tábor csere. Energia források, Hát nem tudom, mennyire érdemes róla beszélni. Van azért olyan is, amit nem használtunk ki. Napenergiát például még nem eléggé. Hát van lehetőség tovább lépni valamilyen irányba. A szén meg a kőolaj egyértelműen egyszer elfogy. És hát a környezetszennyezés. Aztán ez az, ami leginkább megállíthatatlan. A 60-as években, amikor Heyerdahl olajfoltot látott az óceán vizén, akkor csodálkoztunk, hogy szennyezik a tenger. Hát azóta többszöröse az akkori szennyezésnek. Akkor ez nagy hír volt. Most már oda se figyelünk, megint fölborult egy tankhajó, vagy kilyukat. Sokszor történik ez. Mire lehet számítani? Képes vagyunk egy gyökeres változásra, mert az kellene különben vég. Aztán van itt egy másik vizsgálat, oxfordi szociológusok. Nem merek felelősséget vállalni ennek a szerző nevének a kiejtéséért. Valószínűleg ő maga nem értené, ha azt mondanám, hogy Undin urat keresem. Biztos nem így ejtélne. De azt mondanám, hogy Unwind, az se biztos. Tehát Shakespeare se értené, azt mondanám, hogy Shakespeare. Ő nem így mondják az angolok, hanem valószínűleg Shakespeare. De aztán most is hosszú nyújt. Na jó, lényeg az, hogy ők összehasonlítottak különböző kultúrákat, több mint 80 kultúrát, jelenlegieket, meg régebbieket, egészen az ókortól, és azt a megállapítást tették, hogy ahol szigorú volt a szexuális erkölcs, ott egy fejlődő kultúra, virágzó kultúra volt, ahol pedig laza volt, ott hanyatlott a kultúra, legkésőbb két vagy három generáció után szépen eltűnt. Róma volt erre egy nagyon jó példa számukra. Most nem tudom, mi a véleményünk, ha amit is magyar társadalmunkra gondolunk e tekintetben, ha igaz ez a megállapítás. Aztán fölösleges szárba rágósan ezt itt megmagyarázni. Megint csak az a kérdés, hogy képesek vagyunk egy gyökeres változásra. Valószínűleg más is olvasta egy derék, pszichoanalitikus szemléletű filozófusnak a könyvét, Erich Frommról van szó. Magyarul is megjelent könyvének az a címe, hogy a szeretet művészet. Volt valakinek a kezében? Szép könyv, a bibliai szeretet fogalmat nem igazán ismeri, bár ismeri a Bibliát. Azt írja Erich Fromm a 20. század második felében, talán 60-as vagy 70-es években, hogy az emberiség puszta túlélése sohasem függött ilyen mértékben az emberi szív megváltozásától, mint napjainkban. Nem a Biblia alapján írja ezt. Egyszerűen gondolkodó ember. Igen, a szívünknek kellene megváltozni, értékrendünknek kellene megváltozni. Na, itt következik néhány olyan pont, amiről beszéltünk korábban, korábbi sorozatban, a jól emlékszem, itt is technika csapdájáról, könnyebb az életbe, fokozott a kiszolgáltatottság, kommunikációs paradoxon, hogy gyors a hírközlés, de növekszik a személyes távolság emberek között. Tehát hiába tudok meg nagyon hamar valamit az internetről, vagy bárhonnan, de egyre kevesebbet tudok arról az emberről, akivel együtt élek, hogy az a erkölcsi szabadosság együtt jár lelki környezetszennyezéssel, gondolok itt a liberális politikára, szabados pedagógiára, ennek a következményeire. Azután az ezoterikus gondolkodás, ami nem más, mint menekülés a valóság elől, az álom világba ne kelljen gondolni arra, ami olyan rossz. Vajon vissza lehet-e fordítani ezeket a folyamatokat, mert a következmény a lelki és az erkölcsi nem szemisülés. Mit rejt a jövő? Erre lehet számítani. Kérdés, hogy ki képes visszafordítani ezeket a folyamatokat. Úgy látszik, a kiotói egyezmény nem képes. Nem áll meg semmilyen nemzetközi egyezmény. Lehet, hogy említettem, évekkel ezelőtt történt, amikor még új dolog volt a klónozás, egy növénygenetikus előadását hallgattam, nagyon jó előadás volt, de szóba került a klónozás. Kiderült, hogy a Gerbera is klónozott termék. És hát valaki felvetette, mi van az ember klónozásával, és akkor ő próbált megnyugtatni minket, hogy már 19 ország aláírta, hogy embert nem klónoznak. Megnyugtatom. De hát az egyik részvevő megjegyezte, hogy amit az ember meg tud csinálni, azt meg fogja csinálni. Nincs az a nemzetközi egyezmény, amelyik megakadályozna. Én azt hiszem, így van. Mit rejt a jövő? Ki képes visszafordítani ezeket a folyamatokat? És itt hadd utaljak egy bibliai jelenetre, a Jelenések könyvéből, egy látomásra. Csupa jelkép az a könyv. Ott látjuk a mennyei istentiszteletet. Ott van a könyv, lepecsételt könyv, benne az emberiség jövője, és elhangzik, hogy ki méltó arra, hogy föltörje ennek a lepecsételt könyvnek a pecséteit. Nem olyan könyvre kell gondolni, mint amilyen mi használunk, könyvtekercsre, az ókorban olyan volt. Ha lepecsételték, az azt jelenti, le van zárva. Nem nyitja, hagyja föl senki. És nem jelentkezik senki. És azt írja a látomást átélő János, hogy én igen sírtam. Miért sírt? Mert átélte azt, hogy ez borzasztó. Borzasztó, hogy ez van. És akkor jön a vigasztaló szó, ne sírt. Mert győzött a Júdából való oroszlán. És akkor oda néznek, de nem oroszlán áll ott, hanem egy bárány. Mégpedig azt mondják, akik a görög szöveget is ismerik, hogy az a szó, amit a bárányt jelöli, az egy kis bárány. Egy kis bárány, aki megöltek, de él. Gyönyörű kép, nem? Ő méltó. Ki ez a bárány? Az Úr Jézus. Hát akkor mégsem olyan reménytelen a dolog, akkor azért mégis van remény. De mikor van igazán remény? Advent van. Várjuk Jézus második eljövetelét. Lehet, hogy ismert ez az ábra, de azért nézzük meg. Dánél a rajza. Látunk itt néhány történelmi nagyságot. Alul kell kezdeni. itt egyáltalán nincs rajta mindenki, de néhány közismert személyiség, hát ez nyilván egy egyiptomi fáraó, ugye? Azért rá lehet ismerni. Nagy Sándor, a nagy makedon hódító. Ez itt a Néró, a véres költő. Ez meg, hát egy középkori király. Ez itt a 14. Lajos, a nap király. Ez meg Napóleon, a Bonaparte. Egy orosz cár. Lenin elvtárs. Adolf Hitler, Stalin, Mao Tse-tung. Itt vége szakad. Nem tudom, hogy mai nagyságaink közül ott van-e valaki. Attól tartok, ott van, csak olyan pici, hogy nem látszik. De csodálatos a felirat. A világ urai mennek. A mi urunk jön. Hát ez a reménység. Na most mit kell tenni? Hát akkor érdemes bármihez hozzáfogni. Azt olvastuk Jézus szavai, azt hallottuk az igéből, hogy boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, munkában talál. Nem mondja azt, hogy már minek etessem őket, így is betoppan az Úr. Nem, addig csak rajta tenni kell. Vagy hogy úgy se jön, hát ha eddig nem jött, már 2000 éve nem jön, hát akkor most ne törődjünk vele. Nem, azt mondja, hogy sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amikor az ember fia eljön. Állítólag Lutert is megkérdezték, hogy mit tenne, ha megtudná, hogy holnap bekövetkezik a föld pusztulása, Jézus második eljövetele. Állítólag azt válaszolta, hogy hát ezt az almafát azért még elültetné. Hát azt gondolom, hogy ez a jó várakozás. Az ember csinálja a dolgát. Mi a dolga? Amiért felelős. Gondot visel a családjáról. Szereti azokat az embereket, akik körülötte vannak. Nem adja nekik azt, amire szükségük van, hogy a jó szolga kiadja a háza, az Úr háza népének az eledelt, hát az Úr háza népe, a többi ember. Igen, az eledelt, nem csak kenyérrel él az ember, másféle eledelt is, amire szükségük van, a szeretetet, az odafigyelést, a törődést, van akinek a tiszteletet. Erre van szükségük. Boldog, aki ezt végzi. És akkor jön az Úr, és példázat szerint igen nagy jutalmat kap. Na most nem tudom, hogy milyen az a jutalom konkrétan. Lehet, hogy olyan, hogy akkor újabb szolgálatot ad a gazda. Mert egy másik példázatban az áll, hogy jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízott rád ezután. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a mennyország az láblógatás, vagy van, aki azért jár énekkarban, mert ott úgyis besorolják egy énekkar, vagy ott tudja énekelni. Nem, olyan, nyilvánvaló, hogy olyan életforma, amit nem tudunk elképzelni. Hiába. Hiába próbálkozunk. Nem tudjuk elképzelni. Mit rejt a jövő? Jézus második eljövetelét rejti, és az advent időszaka különösen alkalmas arra, hogy ezt kézben tartsuk, és igazítsuk ehhez az életünket. Nagyon így befejeztem, lehet kérdéseket feltenni, aztán van egy én javaslatom. Van-e valakinek kérdése, vagy hozzászólása, vagy bármi? Most is nagy választás, hogy kimerült a harmadik. Én azt az éneket javasolnám, hogy várj ember szívet készen, mert ő a hős, az Úr. Benne van a református énekeskönyvben, gondolom, hogy legalább az első verszakát fejből is tudja mindenki.
312.
Na ez a...
Van énekeskönyvben mindenkinek?
Jó, felkészült lelkész, aki fejből tudja az élek számokat. A Pátyi lelki pásztornak rendkívül jó memóriája van. Mondta, hogy az én telefonszámomat úgy jegyezte meg, hogy ez az ének, meg az az ének. Igen. Teológiára jár? Na. Igen, aranyos az én.
Várj ember szíved észed, mert jön a nős az Úr, kívülségen nézen, szent győztes harcos Úr. Fényvédet hozva jön, megtölt az ősi házon, így vágyakozva vártó, mert még hozzánló jön.
Ha nincs kérdés, akkor nagyon szépen köszönjük a mai előadást és az egész éves előadás sorozatot, mert ebben az évben ugye már többet nem találkozunk, de a jövő évben igen. Mikor is, ezt nem tudom most.
Hát, nem beszéltünk meg ilyet, ezekintetben nem tudom, hogy mit rejt a jövő.
Jó, hát akkor köszönjük szépen még egyszer, és én azt javaslom, hogy így zárásképpen imádkozzunk néhány szóval. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, ezt a mostani alkalmat. Köszönjük, hogy neked igéd van számunkra, igéd volt most is, a jövőre nézve is, hogy már elkészítetted azt. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benned, és rád tekintve, benned bízva úgy készülhetünk a jövőre, hogy tesszük a dolgunkat. Urunk, erősíts meg bennünket a hitben, rázd föl, tisztítsd meg a mi szívünket, az, hogy számunkra a te fiad legyen a legnagyobb ajándék, maradj velünk ígéreted szerint minden napon a világ végezetéig, és őrizd meg bennünket az éjszakán is. Jézusért kérünk. Amen.
Amen.
Köszönjük szépen, és akkor áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.